Halas Rádió 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Nagy szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Csányi Ágnes vagyok. Megtiszteltetés számomra, hogy Kassai Lajossal, Lovasi Jásszal, aki ennek a sportágnak megteremtője, beszélgethetünk mai magazinunkban. Köszöntöm szeretettel.
Kedves Jakab, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Találkoztunk hétvégén a Javas Hagyományőrzőkör 50. fesztiválján a Pilisben. Mivel ez a Javas Hagyományőrzőkör alapvetően egy szellemi irányzat, a film, amelyet nemrégiben láthattunk, a Lovasi Jász film nagyon szépen beszél az ön életéről, és ami bennem leginkább átjött, hogy nem csak egy sportról van szó itt messze. Kezdjük az elején. Ugye az egyik legérdekesebb mondat, amely elhangzik a filmben is, hogy nem az őseinket kell követnünk, másolnunk, hanem amit az őseink követtek, azt kell nekünk is követni. Hogyan működik ez az ön életében, ez a spiritualitás?
Ez még nem feltétlenül jelent spiritualitást, hogy az ember egy közvetlen kapcsolatban van azzal a korral, amiben született, és mondjuk nem szakad el teljesen az őseitől. Itt Kossuthot tudnám idézni, hogy az, aki meghaladja korát, a halála után él, de az, aki korától elmarad, élve is halott. Hát az, hogy hogyan viszonyulunk a történelmünkhöz, hogyan viszonyulunk a kultúránkhoz, és hogyan viszonyulunk a hagyományainkhoz, gyakorlatilag ez határoz meg minket. Ugyanis a hagyomány az egy fa, a kultúra az egy fa, aminek a gyökereit nem szabad elvágni. Mindenképpen én azt gondolom, hogy a múltból tanulnunk kell, a múltból táplálkoznunk kell, a múltból erőt kell merítenünk, de mindenképpen a jelenkor emberének kell lennünk.
Az előadáson elhangzott egy különleges és szép történet, hogy hogyan talált rá a kaposmérői völgyre, esetleg ezt a történetet osszuk meg a hallgatókkal.
Ez egy külső irányítás volt, egy megvadult ló magával ragadt, és beruhant velem a völgybe. A belsőnek itt nem sok szerepe volt, én örültem annak, hogy életben maradtam, mert egy őrült vágta végállomat jelentette ez a zsákutca, hiszen a völgynek a belseje meredek oldalakkal zárul, és onnit már úgy érezte a ló, hogy nincs hova futnia, és ott megállt, és hát én meg egy ilyen hazatalálásig hasonló érzést éreztem, ami hátborzongató volt, egyrészt a halálfélelem, hogy túléltem, megállt a ló, nem törtem össze magam, másrészt meg hát egy csodálatos helyre vitt. Ez a 80-as évek végén volt ez az esemény. Ez még a kádári rendszerben volt, a kommunizmusban, és hát ebben a politikai helyzetben az ember nem álmodozott arról, hogy majd területe lesz, meg lovai lesznek. De én megkerestem az akkori völgynek a gazdáját, ami egy állami gazdaság volt, és hát szóban nem kerülhetett azt, hogy eladják, de miután hasznavehetetlen volt a terület meredek oldalakkal, ezért sikerült bérelnem. És aztán rendszeresen kijártam, és aztán amikor a rendszerváltozás megtörtént, akkor sikerült megvásárolnom, és hát egy 30 év munkájával létrejött az a jelenlegi bázis, ami most nyugodtan merem mondani, hogy a Lovasi Jászat egyik világközpontja.
Mindenkinek van vallása, amit vall a felsőbb égi erőkkel kapcsolatban. Olvastam erről, hogy a Shaolin templomában is járt. Mit jelent ön számára a vallás?
Ez ami azzal kezdődik, hogy mindenkinek, meg mindenki, én abba nem hiszek. Tehát én azt gondolom, hogy valakinek van akinek nincs, kinek mi. Egy biztos, hogy a vallások az emberiség történetének egy pontján jelennek meg, és mindaddig, amíg lokálisan működnek, addig nagyon nagy szerepet játszanak egy népcsoport felemelkedésében, hiszen a vallási iránymutatásokban abszolút pozitív értékek vannak, és mindenképpen egy társadalom működését, az emberi csoportok működését segítik. De a globalizált világban, amikor keverednek ezek a vallások, és túl közel kerülnek egymáshoz, akkor ez számtalan problémát vet föl. Ugyanis ez a három nagy, a zsidó, a keresztény és az iszlám, ez nagyon nehezen fér meg együtt. Nem is beszélve még a többiről, tehát egy folyamatos párharc van. Ezek a vallások szellemi konstrukciók, de hatalmas szembenállásra adnak lehetőséget, amit ezt a jelenkorban, illetve folyamatosan utazásaim során tapasztaltam, mert én rengeteget utazok. A probléma ott kezdődik, hogy a vallás gyakorlói ezt nem egy szellemi konstrukciónak fogják föl, hanem az egyedülinek.
Igen,
ez az egyetlen, ez az egyetlen igaz út, és ettől a pillanattól kezdve, ha én tudom az egyetlen igaz utat, akkor a másik minden bizonnyal egy tévelygően. Most a vallásom agresszivitásán múlik az, hogy én ezt tűzzel, vassal meg akarom téríteni, ki akarom írtani, vagy hagyom úgy, ahogy van, és azt mondom, hogy hát mindenki éljen a saját hite szerint. ez a korunknak azt gondolom, hogy egy nagyon nagy problémája lesz, és ez abból adódik, hogy véleményem szerint a teremtővel való kapcsolatát minden generációnak újra kell teremteni, újra kell létrehozni, és nem lehet itt hagyatkozni arra, hogy 3000 évvel ezelőtt milyen volt a teremtővel való viszonya az embereknek. Folyamatosan változik a környezetünk, változik az a létforma, amiben élünk. Most, hogyha csak az utóbbi évtizedeket nézzük meg, de azt gondolom, hogyha ha keressük a változásnak a gyökerét, az valahol az ipari forradalom környékén egy olyan 200-300 évvel ezelőtt indult be. Az automatizálásokkal, gépekkel elsősorban szemlélővé kell válni. Hát én úgy gondolom azt, hogy a lélek az nem mond tolva, az csak sugal.
Így van.
És ezeken a sugalatokon szűrjük le a mindenhatóval való, vagy önmagunkkal való kapcsolatunkat, és nagyon nagy szerepe lenne a személyiségfejlesztésnek, hiszen ezen a személyiségen keresztül jön be minden információ, és ezen a személyiségen keresztül megy ki minden információ, és itt a torz a személyiség, akkor minden torzul, lehetnek azok a leghumánusabb és legjobban összerakott tanok, az egy torz személyiségen keresztül mindenképpen torzulnak. Hát én ezt nagyon fontosnak tartom, és a lovasi játszott, mint olyan, egy önismereti út, és óriási hangsúlyt fektet a személyiségfejlesztésre.
Említett akár az előadása kapcsán nagyon sok olyan eseményt, amely egy-egy ihlet, sugallat, hogy van-e olyan napi lelki-szellemi gyakorlat, amelyben pontosan erre hangolódik rá, hogy képes legyen szemlélődni, ezeket az ihleteket felfogni, megérteni?
Hát a teremtővel való kapcsolatát az ember talán a teremtett világon keresztül tudja legjobban szemlélni, és hát azért én nagyon szoros kapcsolatban vagyok a természettel, hiszen 25 hektáron gazdálkodok, és itt mindenféle állat vesz körül. Most éppen, ahogy elkezdődött ez a riport, kaszáltam, és jött velem kaszálóra 3 kutya, és egy holló ült a traktor bukócsövén. Mindig élőlények vesznek körül, és ezeknek a világgal való kapcsolata, egymással való kapcsolata, ez nagyon sok információt ad, nem csak a teremtett világról, hanem önmagammal is, hiszen az, hogy én milyen kapcsolatban vagyok ezekkel az élőlényekkel, vagy én milyen kapcsolatban vagyok a környezetemmel, ez pedig engem minősít. Ha valaki betagozódik valamilyen vallási irányzatba, attól a pillanattól kezdve már ennek a vallási irányzatnak a szemüvegén keresztül világot, amivel nem, nincs semmi baj, de lelke rajta, de ezt a kezdve ő már ide rakosgatja be azokat az eseményeket, amik vele történtek. Én meg azt mondtam, hogy én mindenképpen szeretném nyitva adni ezt a kérdést, és szeretném én saját magam eldönteni azt, hogy hogyan folynak ezek a dolgok.
Hallgatóink, maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Kassai Lajossal.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat, és folytatjuk a beszélgetést Kassai Lajos világbajnok lovasi jásszal, aki nem csak hogy világbajnoka folyamatosan, hanem ő maga teremtette meg ezt a sportágat, a lovas ijászatot. Sőt, 4 Guinness rekordot is felállított már. Magára az ijászatra hogyan talált rá, meséljen nekünk?
Hát ezt nem tudom, hogy az ijászat talált rám, vagy én találtam rá az ijászatra, valahogy egymásra találtunk, és 6 éves koromban fecsőtörődött meg a sorsom, amikor egy Csésedestén Károly által rekonstruált honfogláskori magyar íjat megpillantottam egy könyvben, és ez a forma, ez gyakorlatilag, mintha visszaköszönt volna, de az életemet végigkísérte, és hát gyerekfejjel is próbáltam valamilyen szinten ezt rekonstruálni, de hát akkor természetesen nem sikerült, és hát felnőtt fejjel elkezdtem először hobbi szinten, majd egy idő után már íjkészítő lettem, és elkezdtem ezeknek az íjaknak a gyártását.
Mikor volt ez, amikor újra rátalált az ijászat önre?
Nagyon nem is vettettem el. Van egy írmondás, hogy akit az istenek szeretnek, az sokáig meghagyják gyereknek. És az, ami egy gyerekkori lelkesedés volt, és általában a gyerekek csúzíznak és nyilaznak, de aztán felnőtté válnak, és valami komoly dologgal foglalkoznak, hát nem ez a fordulat nem következett be. Ugyanazokat a gyerekjátékokat élem, mint 6 éves koromban. Most már 56 vagyok.
Aki azt csinálja, amit szeret, az percet sem dolgozik az életében.
Igen, hát én abban a kivételes és szerencsés helyzetben vagyok, hogy abból élek, amit igazán szeretek, és hálás vagyok a Jóistennek, hogy megadatott ez a lehetőség, mert én soha nem érzem munkának azt, amit csinálok. Nagyon nagy szeretettel foglalkozok ezzel a területtel, és mindaz, ami ehhez tartozik, a díjak készítésétől kezdve a lovasi játszat oktatásáig, vagy ennek a bőrnek a fenntartásáig, hát egy ünnep minden nap.
Maga a lovasi játszat, az hogyan jött be az életébe?
Hát úgy kúszott be minden, tehát ilyen lapos kúszásba jöttek be ezek a dolgok, hogy egyszer csak észrevettem ezt az íjat, aztán azt vettem észre, hogy éji készítő vagyok. Na de hát vásároltak tőlem íjat, és megkérdezték azt, hogy na jó, de hogy kell ezzel lőni, és akkor mondtam, hogy megmutatom. És akkor leraktam a reszelőt a satupadra, és foglalkoztam a vásárlóval, és aztán elment a vásárló, én fogtam a reszelőt, de megint csengett a kaputelefon, és én megint mentem ki, és aztán rájöttem arra, hogy ezt a kettőt együtt nem lehet csinálni, és akkor kitaláltam azt, hogy minden hónap első szombatján, akit ez a dolog érdekel, én megmutatom, hogy az íjat hogyan kell használni, ez 30 évvel ezelőtt történt, és 30 éve minden hónap első szombatján ide völgybe el lehet látogatni, meg lehet nézni az itt folyó munkát, és lehet gyakorolni ezekkel az íjakkal. Szóval ezek úgy szépen bekúsztak az életembe, és nem igazán a mindennapokban jelenik meg a céltudatosság, nem a hosszú távú tervezésben, hanem abban, hogy egész egyszerűen hát az emberek kérték, hogy mutassam meg. Tehát csak azt vettem észre, hogy oktatom az íjászatot, oktatom a lovaglást, amit még mind a mai napig magam is tanulok. És aztán ahhoz, hogy ezt az ember tisztességgel jól tudja csinálni, és túrát kellett fölépíteni, én azt láttam, hogy egy mesternek van egy felelőssége a világgal szembe, és nem csak arra azzal kell foglalkozni, hogy azok a nyilak pontosan a célba repüljenek a lóhászáról, hanem a lovasi játszaton keresztül egy nagyon jó közösséget lehet felépíteni. Fontosak szerintem a jó közösségek hiányától szenved az ember. Ettől a pillanattól kezdve a közösség fontos szerepet játszik az életemben, ennek a közösségnek a felépítése, és hát nyilvánvalóan, aminek én a hiányát látom még, tudás alapú világban élünk, ahol a tudás nagyon nagy hangsúlyt kap, és a személyiségfejlesztése kevesebbet. De a tudásra, mint a személyiségfejlesztésére óriási szükség van, és miután ennek híja van, én az oktatás szerves részévé tettem a személyiségfejlesztést is.
Filmből, amit láttunk sokan Magyarországon, és reméljük még sokan meg fogják látni, ami nekem elsőre átjött, az a közösség. Én magam is iskolában tanítok többek között, és hihetetlenül szenved van szerintem a társadalom ettől, hogy nincsenek közösségek, és maga ez a kicsit katonás tanítás, melynek során nyilván a sportot tanítja elsősorban, de talán nem főrenden, ez abszolút közösségteremtő. Mit oktat? Mi az, amit elsőrenden meg szeretne tanítani a tanítványoknak?
Amit mondtam, a mester felelőssége az, hogy amiben híja van a világnak, azt valahogy betegye, és hát minden korszaknak vannak ilyen lemaradásai. Én azt gondolom, hogy a jelenkor embere annyira individualista, hogy a saját auráján nem lát túl, csak azok a dolgok foglalkoztatják és fontosak számára, amit közvetlenül érintik. Tehát itt, amikor egy közösségbe való kapcsolódás elindul, akkor ennek a befele figyelésnek, ennek kifele kell egy kicsit fordulni. Tehát észre kell vennem azt, hogy az a másik ott mellettem nem tud felszállni a lóra, akkor oda kell menjek és föl kell segítsem, hogyha éppen a lovas egy labdával végez mozgáskoordinációs gyakorlatokat, és ez a labda leesik, akkor nekem oda kell ugranom, és gyorsan ezt a labdát visszaadni. Na most ezek nem működnek, nincsenek ilyen irányú reflexek. Tehát akkor, amikor egy átlag ember bekerül egy ilyen helyzetbe, akkor nincs benne reflexszerűen az, hogy én azonnal odaugrok és segítek a másiknak. De ezt mindenki érzi a világban, hogy ez probléma. Nyilvánvalóan régen az emberek kényszerből összeálltak, hát ha egyszer levágtak egy disznót, akkor azt azonnal fel kellett osztani a komaságba, vagy legalább 10 felé, mert a hús megromlik, vagy levágtak a pásztorok egy birkát, akkor nem volt méhűtő, amit be tudták tenni, hanem ma ezen a héten én vágok birkát, azt elosztjuk 10 felé, a jövő héten a komán vág birkát, azt elosztjuk 10 felé, tehát mindennel így volt az ember, és a kényszer szülte ezeket a komaságokat, és kalákákat és kapcsolatokat, és aztán még egyszer ide visszatérnék az ipari forradalomhoz, ahol talán tetten érhető az a fajta változás, ami kiragadta az embert ezekből a közösségekből. És hát ma már mindent meg tud teremteni. Egy nő ugyanolyan stabilan meg tud állni a világban, egyedül is akár, mint családban.
Igen, és most is egyedül most a lakásában, nem pedig a patakban is közben beszélget.
Így van, mert berakja az automat a mosógépbe, is ezt csinálom, utána fölötte van a szárító, mikor kivettem, bedom a szárítóba, és egy másfél óra múlva a szekrény szárazon veszem ki a ruháimat, és ezzel megvan oldva a háztartás, de ugyanez a helyzet a az élelmiszerekkel is, tehát attól a pillanattól kezdve, amikor egy tradicionális világból kiszakad az ember, akkor nyilvánvalóan a tradicionális párkapcsolatok is megszűnnek. Hát itt keresik az emberek a helyüket, keresik a férfinő kapcsolatot, a férfi szerepét, a nő szerepét. Hát kísérletezések, találgatások vannak. Ezt a klasszikus világ ezt helyére rakta, mert abszolút egy munkabeosztáson alapul. Tehát nyilvánvalóan én abban a szerencsés helyzetben vagyok, itt párkapcsolati szinten is, hogy én egy tradicionális világban élek, és nem mondhatom azt a páromnak, hogy drágám, menjél, jön az állatorvos, most le kell oltani a bivajt, meg le kell tőle faroktőből venni vért. Én addig eltörlöm a port itt a könyvekkel.
Tehát vannak férfi szerepek.
Majd megjött a kovás, ott van 12 arab telivér, azt körmöljétek meg, és én összedoblok valami kis vacsit. Tehát ez nem, mert a munkamegosztás azonnal realizálódik, és nyilvánvalóan azokat a turva fizikai munkákat, amit az állatok körüli, vagy nagy állatok körüli tevékenységet, ezt nem a nő fogja végezni.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel, és folytatjuk a beszélgetést Kassai Lajos világbajnok lovasi jásszal. Ugye sokan látták a Lovasi Jász című filmet, melyben abszolút átjön szerintem, aki figyeli, hogy egy olyan férfi erő jelenik meg, ami nagyon nagy hiány most, nem csak Magyarországon, hanem általában. Talán ez nyilván a nehéz munkák, harcok eltűntével, a konkrét fizikai csaták eltűntével reménység szerint vele járnak, de nem természetesek.
Én azt gondolom, hogy a férfi tulajdonságok szerzett tulajdonságok. Nem születik klasszikus értelemben a hím férfinak. A neveltetésén, a körülményeken, az életén keresztül válik olyan férfivá, aki képes ellenállás irányába folyamatosan haladni. Nagyon fontos, a férfi legnagyobb ellensége a kényelem. És akkor, amikor én egy kisfiút meg egy kislányt beültetek az iskolapadba, és ez a kisfiú és kislány együtt föl tud nőni úgy az iskolapadba, hogy 20 évesen ugyanazt a terhelést kapja, akkor itt valamelyik nemnek sérülni kell. Tehát ez nonsens. Teljesen más a genetikája, teljesen más a beállítottsága, és ennek megfelelően eltérő ingerekkel, hogy éljék, véleményem szerint. Van egy óriási félreértés itt a fizikai tulajdonságokkal kapcsolatban, és én itt miután 30 éve, közel 30 éve foglalkozok tanítással, fiatalokkal, én az utóbbi néhány évben látok egy drámai fordulatot ebben, hogy egyszerűen nem mozognak a fiatalok, és miután nem mozognak a fiatalok, nem csak az történik, hogy nem alakul ki egy izomzat, és azt mondjuk rá, hogy na, minek az izomzat, hát a számítógépet meg tudja kezelni, hanem mozgáskoordinációs problémák is adódnak. És azt gondolom, hogy az agy strukturális fejlődésében nagyon fontos szerepet játszik a mozgás, a koordináció, az, hogy eldobok egy labdát, elkapok egy labdát, egyre bonyolultabb mozgásokat végzek. Gyakorlatilag ez a fajta mozgásbeli, koordinációsbeli szamaradottság, ez később vissza fog köszönni. Tehát nagyjából ennyit a férfiról, szerzett tulajdonságai vannak, amikért meg kell küzdeni, meg kell harcolni, hiszen az archaikus népek azok nagyon nagy hangsúlyt fektettek a férfivá avatásra. A nőket nem avatták, hiszen a nő beavatódik azáltal, hogy szül és életet tud hozni a világra, de a férfit azt kiíták, kizavarták egy késsel a pusztába, és majd egy év múlva visszajössz, fiam, az anyák zokogtak persze, mert az életképesebb, meg a szerencsésebb visszajött, minden népnél megvolt.
Ha össze tudnál szedni, hogy milyen fontos tulajdonságai vannak a férfiaknak, amik kicsit kiveszőben vannak?
Az ellenállás irányába képes haladni, én ezt így fogalmaznám meg, és nem folyton a könnyebb utat keresi.
Bátorság? Erő?
Hát, de most nézze, egy nő is képes erre. Tehát én nem szeretnék abba a hibába esni. Felsorolok olyan tulajdonságokat, és azt feltételezzük, hogy a nők nem rendelkeznek ezzel. A nők abszolút rendelkeznek ezzel a tudással. Én a nőt a természetnek egy sokkal erősebb pillérének tartom, mint a férfi. Hiszen minden eszközzel föl van szerelve ahhoz, hogy életet adjon. Világra hoz egy életet. Na most ehhez egészen rendkívüli erőkre van szükség, hogyha megnézzük a természetbe azt a róka anyát, aki világra hozza a kölykeit, szoptatja őket, közben neki vadászni kell, és amikor ahogy cseperednek a kis kölykök, azokat is el kell látni élelemmel, és mindezt egyedül oldja meg. Ez valami egészen elképesztő mondjuk a hímekhez képest. Tehát az csak saját magával foglalkozik, magát tartja fenn. ugyanez a helyzet nővel is, tehát ő világra hoz egy gyermeket, és neki minden adottsága megvan ahhoz, hogy ezt a gyermeket egészségesen föl is nevelje, rendkívüli erőket képvisel. Pontosan azért, mert a nőnek megvan ez a természet, az a lehetősége, a férfinek ezekért a dolgokért azt mondom, hogy mesterségesen meg kell küzdenie, hogy párja legyen. Ha nincs meg ez a küzdelem, és nincs meg ugyanaz az erőfeszítés, amit egy anya a szülésben, egy világ létrehozásában tud tenni, akkor aránytalanná válik a dolog, és a világnak sokkal inkább sérülékenyebb pontja a férfi.
Tehát így van, ebben teljesen egyetért.
A pillér így gyengül meg.
Ugye beszélt arról, hogy a férfi tehát az ellenállás irányába tudjon küzdeni, de ezen belül a férfiak között is több archetípus van, és ön a harcos archetípusnak a megtestesítője. Mit jelent az, hogy harcos? Nyilván nem feltétlenül az ellenség leülését jelenti.
Nézze, ha a férfinek alapfeltétel az, hogy ellenállás irányába legyen képes haladni, akkor ez a harcosnál hatványozottan jelentkezik. Egyébként ez egy archetípus. Erről az archetípusról két történetet mondanék. Van egy nagyon kedves barátom, Tímár László, aki elhatározta a testvérével, hogy ő karatét fog tanulni. Kinézett egy klubot magának, lementek, és borzasztóan tetszett nekik a légkör, a fegyelem, a ruhák, és beálltak az edzésre. Akkoriban az volt a divat, hogy az újoncokat úgy vágták gyomorba, hogy kifekít. Kölátok a srác, oda ment hozzájuk egy haladó, és mindegyiket leütötte gyakorlatilag. A Laci az fölállt, és azt mondta, hogy igen, én ezen az úton akarok járni, a testvére meg azt mondta, hogy az életben tudjuk belegye. Ez a kétféle hozzáállás van, és itt a gyomros az rögtön eldönti, hogy melyik kaszba tartozik valaki. A pap Laci elhatározta, hogy boxolni fog, akkoriban még az volt a divat, hogy a kezdőt az első edzésen úgy összeverték, mint jég a határ. Pap Laci hazament, csak forgolódott az ágyába, aludni se bírt, mert minden csontja fájt, és össze volt verve, és azt mondta, hogy elmennek ezek a francba, és elment inkább focizni a pap Laci. A történet többi részét tudjuk. 3 olimpiát nyert meg, ami egészen elképesztő, és egy rendkívüli harcos volt, azt gondolom róla. Tehát ezeket az embereket le se lehet verni erről az útról, ezek rá vannak ragadva. Egy edzés nagy vízválasztó vonal. Az, hogy leesik a lóról, ez természetes dolog, és aztán utána visszaüli a lóra, vagy azt mondja, hogy köszönöm szépen, én ezzel tovább nem foglalkozom. Mindenki megtalálja helyét ebben a történetben, és ezek a kis kedves beszélgetések velem, riportok a YouTube-on, arra a félreértésre adnak okot, hogy én ilyen rendkívül jólelkű, kedves ember vagyok, és amikor leordítom a hajat a kezdő fejéről, akkor megközben is azt mondja, hogy ez egy pszichopata, és a franc akar ide járni. Tehát ez már egy nagy vízválasztó, mert én nem tűrök semmilyen fegyelmezetlenséget. Ez is hozzátartozik, és nyilvánvalóan egy szelektáció az, hogy nem fogom gyomorba vagdosni a jelentkezőket, meg agyba főbe verni. Maga a szigor és a fegyelem ezt elvégzi, és hát nagyon kevesen maradnak itt, akik ezt valóban szívvel lélekkel tudják csinálni.
Innen fogjuk folytatni hamarosan, és egy kicsit az oktatásról, tanításról fogunk beszélgetni. Hallgatóink, maradjanak velünk.
Halas Rádió. 153 lélekmód. Ifjúsági magazin Extra.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel, és folytatjuk a beszélgetést Kassai Lajos világbajnok lovasíjásszal, aki a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjét is elnyerte 2003-ban, nagy büszkesége Magyarországnak. És ahogyan az első beszélgetés blogban is említette, nem csak élvezi ezt a sportágat, hanem ezt a tanítja. Meséljen nekünk arról az iskoláról, amely a Völgyben van. Ha jól számoltuk, akkor már több ezer tanítvány megfordult az elmúlt évek során, és 250-60 jegyzett lovasíjász van Magyarországon. Meséljen erről az iskoláról nekünk.
Úgy alakult ki, hogy a beszélgetés elejében már próbáltam megfogalmazni, hogy jöttek az emberek, és azt mondták, hogy ezt mutasd meg, azt mutasd meg, hogy kell lóra ülni, és én azt vettem észre, hogy egy idő után egy iskolát vezetek, mert azt gondoltam, hogy valami szabályos rendbe kellene működni, és egy mester azért felelős azért, hogy hogyan tanít, és hogy mennyire helyezi előtérbe magát a harci művészetet. Én azt gondolom a lovasiászatról, hogy egy eszköz. Tehát én soha nem a figyelem fókuszába tartom, mint eszközt használom a személyiség fejlesztésére és egy önismereti útnak, és ezen keresztül föltérképezve azokat a hiányosságokat, amire én kettőre világítottam itt rá, a közösségnek a hiányát, ott szenved a mai ember, tehát a közösséget érdemes építeni, és a másik pedig a személyiség fejlesztése. Tehát ez a kettő egyik számomra borzasztóan fontos. nekem ennek a kettőnek az eszköze a lovasi játszat, hiszen én ebben vagyok jó, én ehhez értek, és ezen keresztül tudom átadni ezeket a dolgokat. Mindenképpen egy példának kell megjelenni, egy követhető példának, és azt mondják az ember, hogy fú, ezt én is meg akarom csinálni, és akkor jó esetben a mester ezt át is tudja adni, ezt a tudást nem csak be tudja mutatni.
Állítólag egy nagyon régi vágású mérnök mondta, hogy egy igazán jó mérnök személyiségének 60%-a maga az erkölcs etika, ami őt vezeti, ami személyiség, amit ő megfogalmazott, 30%-a általános műveltség, és csak 10%-a a szakmai ismeret. Kanyarodjunk arra, hogy ugye ön lovasi jász, a magyar nép történetében ennek hatalmas hagyománya van. Mit jelent az ön számára az, hogy magyar? Mit kapott speciálisan lettől a néptől?
Mindent. Hát gyakorlatilag én mindent ide kötök be, és ennek köszönhetek, és óriási szerencsének tartom, hogy én ide születtem. Én nem gondolom azt, hogy egy franciának szívedbe kell megvilágosodnia. Én nem gondolom azt, hogy egy magyar embernek Indiába kell zarándokolni ahhoz, hogy spiritualitáshoz egyáltalán valamihez, ami hagyomány hozzáférjen. Én azt gondolom, hogy nem véletlenül születünk oda, ahova születtünk, és szerintem dolgunk van azzal a néppel, azzal a nemzettel, azzal a helyen, ahova leszületünk. Engem minden kultúra érdekel, teljesen nyitott vagyok, de elkötelezettje én a magyarságnak vagyok.
Ebből adódik a kérdés, hiszen ilyen gyönyörű hitvallás után a következő, ami felvetődik az emberben, hogy mit szeretne visszaadni. Mi az, amiben a legnagyobb hiányt lát ma Magyarországon? A közösséget ugye említette. Már az előadáson elhangzott, ami engem nagyon meglepett, és nagyon megérintett, azóta is forog bennem, hogy a tapintát.
Igen, mert gyakorlatilag itt, amit én látok, az, hogy a kereskedelmi televíziózás, vagy a kereskedelmi média többet ártott ennek a nemzetnek, mint a politika, pedig azok is megtették a magukért. De ez a gatyaletolgatósdi és az a fajta nívótlanság, ami ezeken a csatornákon zajlik, az mindig azt gondoljuk róla, hogy ez most már alulmúlhatatlan, és eltelik egy év, és még tudják fogni. Ez az egyik. Tehát a kulturálisan ezek a csatornák azt árasztják, ami általában egy csatornában szokott áradni. A másik dolog pedig az, hogy az, amit újságírás címszó alatt megy, az szintén ugyanolyan penetráns. Tehát itt politikai lövészárkok vannak, ezekben a politikai lövészárkokban tárgyazott online és egyéb média felületek vannak. Nyilvánvalóan ezeket az embereket azért fizetik, hogy folyamatosan tűz alatt tartsa az ellenoldal, de itt most már minden eszköz megengedett. Tehát itt olyan mértékű a nívótlanság, hogy az ember gyakorlatilag már azt hiszi, hogy nincs tovább, de akkor megint rá tudnak tenni egy lapáttal. Gátlástalanul gázolnak politikai érdekeiket megvalósítva keresztül embereken, és az, amit én megfogalmaztam, hogy a tapintat, mint olyan, az teljesen kiveszett. Tehát ez nincs. A mindenáron való képviselete, amitől ő pénzt és hasznot remél. Ezen az oltáron azt látom, hogy mindent feláldoznak. Ezek nagyon negatív folyamatok, és ha lehetne valamit, akkor erről a ringlisről le kéne szállnunk, mert ennek beláthatatlan következményei lesznek.
Befejezésül, az iskolájában hogyan tud ebben segíteni a tapintatnak a fejlődésében?
Hú, ez egy borzasztóan hosszú folyamat. A közösség... Ahhoz, hogy a közösség ki tudjon alakulni, ahhoz nekem meg kell fogalmaznom kritikát. Tehát amikor véget ér egy nyílt nap, vagy véget ér egy edzőtáborban eltöltött nap, vagy véget ér egy verseny, akkor mindig leülünk, és kielemezzük azokat a hibákat, amiket elkövettünk. Na most itt nagyon fontos a kritikus szemlélet, és kritikát kell megfogalmazzak, meg kell fogalmazzam egy kritikát azzal az emberrel szemben, aki ezt elkövette, és annak meg kell tanulni ezt a kritikát megfogalmazni, és meg kell tanulni ezt a kritikát elfogadni. Tehát mindkét oldalt meg kell tanulni, és ez egy nagyon hosszú folyamat. Kimennek a gyerekek túrára, és akkor 8-10-12 éves gyerekek közül kiválasztok egy vezetőt, szerepelnek a túrának a vezetője, ezek persze összevesznek, mert a Józsi balra akart menni, a Pistike jobbra akart menni, és egy óriási veszekedés van, és meg kell tanulniuk azt, hogy ma te voltál a vezető, ezt a túrát neked kellett volna irányítani, neked meg el kell fogadni azt, amit a másik mond. Hát ez tanulási folyamat. Tehát a szó volt arról, hogy a gyerekekből mi hiányzik. Hát az hiányzik, amit nem rakunk bele a gyerekbe. Hát ha egyszer nincs erre nevelve, ha egyszer nincsen megtanítva arra, hogy közösségben hogyan viselkedjen, akkor nem fog tudni közösségben viselkedni. Ha nincs a gyerek fegyelemre nevelve, akkor nem lesz fegyelmezett. Ilyen baromi egyszerű dolgok ezek. Hát én nem hiszek a turáni átokban, én nem hiszek abban, hogy mi bármelyik népnél rosszabbak lennénk, meg itt szögöljön meg a szó, meg hogy a magyarok milyen irigyek, meg ilyenek, meg olyanok, meg amolyanok, ez nem igaz. Én annyit jártam a világban, hogy hasonló dolgokkal én mindenütt találkoztam. Mindenütt van irigység, mindenütt vannak azok a tulajdonságok, amik a magyarok jellemzője. Én nem látom azt, hogy a magyar rendkívüli módon ezeket tartalmazná. Van benne kétségkívül, van benne jó is, rossz is. De nyilvánvalóan itt a pedagógiának van szerepe, mert hogyha mi arra neveljük a gyerekeinket, hogy a közösségben jól tudjanak egymással együttműködni, akkor jól fognak együttműködni, ha nem foglalkozunk ezzel, akkor nem lesznek közösségi emberek. Ennyi.
Nagyon szépen köszönöm mindezt, amit elmondott. Azt gondolom rendkívül tanulságos volt, és legfőképpen az gyönyörű benne, hogy mindezt műveli. Én kívánok nagyon sok sikert ennek az iskolának, és nagyon sok sikert személyesen önnek a lovasi jászat sporton belül. Köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.